Én is nagy szeretettel köszöntöm kedves párommal, feleségemmel, Enikővel, kedves testvéreket. Megtiszteltetésként vettük a meghívást. Hát nem gondoltuk, hogy ilyen nagyszerű testvéri találkozás lesz. De Isten népe, amikor együtt van, akkor ünnepli az örökkévalót, és azt a kegyelmet, amit megtapasztaltak azok, akik ünnepelnek. Ez is egy ilyen ünnep. Hallottuk a bevezetőben, hogy kedves Laci, meg Andrea, az Úrtól fogadták ezt az ajándékot, Annácskát, és az Úrnak adnak most hálát, és az Úrnak ajánlják fel. Érdekes és csodálatosan szép nevet adtak neki. Már be volt mondva, úgy hívják, hogy Anna. Utána néztem, hogy mit is jelent ennek a névnek a értelme magyarán. A megkegyelmezett, a kegyes, a kedves, a kellemes, a szépség, a kegyelem. Kedvesség, nyájasság. Ugye milyen sok mindent magába hordoz ez a név. Én úgy gondolom, hogy ezt a, nem csak a gyereket vállaltátok hitben, hanem a névadás is ebben a hídben történt. Hát most még nem látszik ez a sok szép, jó tulajdonság ugye benne. Azért, mert ismerjük az ige alapján, hogy alaptermészetünknél fogva a gyermekeink nem a krisztusi jó természetet öröklik, hanem az apáiktól, atyáiktól örökölt rossz természetet. De mi azért ajánljuk fel az Úr Jézusnak, hogy a maga idejében az Úr Jézus, aki elfogadja ezt a felajánlást, amit mi szülők nem tehetünk meg, az Úr Jézus kegyelme a Szentlélek által maga idejében elvégzi. Isten kétféleképpen szaporítja az ő népét. Egyrészt úgy, hogy a világból meg nem tért emberek, akik Isten nélkül élnek, megszólítja őket, és hazahívja, megváltja, és kegyelmet ad nekik a hitre, az új életre. A másik formája a szaporolásnak az, az Isten népe szaporolásának az, amikor hívő szülőkkel rábízhat ilyen ajándékokat, amelyek, akik az Istenéi, de ugyanakkor a szülők szent kötelességgel és hittel, hitben nevelik gyermekeiket. És egyetlen hívő szülőnek sem szabad lemondani gyermekeiről, akiket felajánlottak az Úrnak, és azt mondja az ige, hogy jaj, annak, aki azt mondja apjának, anyjának, hogy miért nemzelsz, vagy miért szülsz, azt mondja, hogy fiaimat és leányaimat bízzátok csak rám. Milyen jó ez, hogy az, aki ajándékba ad gyermeket, vállalja nem csak a megtartását, hanem azt is, hogy az üdvösségre való jutás menetében munkálkodjon. Ezzel kapcsolatosan egy igeverset szeretnék csak felolvasni, a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetből a 23. verset. Hitáltal rejtegették Mózes szüleit, születése után 3 hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsolatától. Ugye ismerős a történet háttere, hogy a faraó kiadta parancsba azt, hogy az Isten népe az egyiptomi fogságban ne szaporodjon, és ennek a királyi parancsnak a lényeg az volt, hogy minden fiúgyereket a Nílusba kellett bedobjanak, vagy pedig megöljenek. Hát ma a világ fejedelme, a sátánnak most is ez a terve, hogy gyermekek ne szülessenek, és ha lehet, Isten népe ilyen területen se növekedjen. És ezt látjuk, hogy nagyon sok gyülekezetben nincsenek fiatalok, nem születnek gyermekek. Vajon miért? Mert Isten nem változtatta meg a tervét. Azt mondja a történet kapcsán az ige, hogy volt 2 bába, akiket Isten félelemmel ajándékozta meg, akik hit által nem hajtották végre a király parancsát. És megvan nevezve a nevük is, úgy hívják az egyiket, hogy Pua, a másikat Sifra. Istenfélők voltak. Tehát mivel félték az Isten, ez azt jelenti, hogy helyes látásuk volt Istenről, és helyesen viszonyultak az adott helyzetben, a dolgokban Isten akarata szerinti döntéseket hoztak. És érdekes, hogy a Mózes szülei is, az édesanyja is azt mondja az ige, hogy ugyan ilyen istenfélő volt. Nem beszél arról, hogy a hitéről, nem azt mondja, hogy ha olvassuk a történetet, nem beszél arról, hogy konkrétan, hogy mi is az ő hite. De mégis a cselekedetekben láthatjuk azt, hogy vállalták a királyi parancsolat ellenére, hogy megtartják a gyermeket. Lehet sokan feltették neked, vagy lehet, hogy a háttérben nektek, hogy hát mire való volt fogadni még egy hatodik gyermeket. Hát nincs, nem elég, öt. Vagy akinek nyolc lett. Ugye? Vagy tőlünk megkérdezték annak idején, hogy miért csak kettő? Miért nem több? Ugye vannak ilyen háttér, nem kérdezik meg tőlünk, de a háttérben megvan a véleményük. De testvéreim, az istenfélő ember Isten szemével látja a gyermeket. És épp ezt olvassuk az ígéből, hogy látták, hogy szép a gyermek. Pedig egy újszülött csecsemő nem olyan szép. Ráncos, meg olyan idős, öreg arca van, de három hónap után már nagyon szép. Most pedig csodálatosan gyönyör ez az annácska. Ugye? Tehát Isten szemével látni. Nem csak az, hogy most milyen, hanem milyen lesz. És ezért az Istennek felajánlott gyermek kell, Isten elkezd foglalkozni. Látjátok a körülményeket is Isten hogy alakítja. Hogy három hónapig rejtegetik, de három hónap után pedig képesek, tehát leleményesek, és ez a hitnek az egyik megnyilvánulása, hogy nem csak életpárti, hanem leleményesen tudja, hogy a különböző helyzetekben milyen Isten akarata szerinti döntést hozzon. Melyik óvodába, melyik iskolába menjen, stb. Stb. A másik dolog, hogy eljön az idő, amikor a három hónap után ki kell engedd a kezedből, kell menjen a szorongó gyerek az óviba, lehet, hogy az anyuka elmenne helyette, de ugye csak a gyerek elmenjen majd az iskolába, majd az egyetemre, majd külföldre, vagy ki tudja hova, nem kísérhetjük el. De milyen jó, hogyha ott van az Isten kegyelmének a kosara, és el tudod engedni, mert gyermekkorában rábíztad a Teremtőre, mert tőle fogadtad, Isten szemével látod azt, hogy ez egy érték Isten előtt, lehet, hogy az emberek nem értékelik, de Isten a rábízottakat meg fogja tartani, és ugyan a Mózes életében is láthatjuk ezt, hogy ebből a gyermekből a hitembere, tehát Mózesből a hitembere lett. Hitáltal tiltakozott, hogy a faraó leányának a fia, hitáltal ment azért, hogy Isten szavának engedve kihozza a népet egyiptomi fogságból, a páska bárány hitáltal rendelt el, hitáltal jöttek át a Veres-tengeren, és a hit embere volt, Isten neve megdicsőült. Kiben? Egy olyan gyermekben, akit halálra ítéltek, talán már születése előtt, de mégis volt valaki, aki hitáltal felvállalta, hitáltal helyes döntéseket hozott, hitáltal el tudta engedni, és igazából az anyuka nem a Nílus vízére helyezte ezt a gyékén kosarat, hanem az Isten kezébe helyezte. Hát ezt tesszük mi is most, amikor imádkozunk. Érettetek, hogy akik az élet ura mellett döntöttetek, életpártiak vagytok, akik Isten szemével látjátok a gyermekeiteket, de magatokat is, és készek vagytok rábízni Isten kegyelmére ezt a gyermeket, meg magatokat is. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyi édesatyánk, minden jó és tökéletes ajándékozó életnek a forrása, hogy ezzel az egészséges, gyönyörű kislánnyal, Annácskával ajándékoztad meg a Bakai házaspár. Uram, tőled való ez az ajándék, köszönjük, hogy megtartottad az anyukát is a szülésben, köszönjük a kislány egészségét, és köszönjük, hogy testileg, lelkileg a te kegyelmed gondoskodik arról, hogy felnövekedjen dicsőségedre és a szülei örömére. Legyen a te áldásod ezen a családon, és a te kegyelmed sokassága szerint, gazdasága szerint ad nekik azt, amire szükségük van a Jézus nevében. Amen.
Amen. Köszönöm neked, mennyei atyám, hogy eléd járulhatunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy tőled fogadhatjuk ezt a gyermeket, és tudjuk, hogy te adtad meg őt nekünk. Köszönjük, hogy meghallgattad imádkozásunkat, amikor imádkoztunk érte. Köszönjük, hogy egészségesen születhetett ő. És köszönöm, hogy most letehetjük a te kezedben, Uram. És úgy jövök most, mint eléd, mint megváltott gyermeked, aki után te jöttél, hogy menjen majd érte is, Uram. Ahogyan zörgettél én nálam, ahogyan megkerestél engem, úgy keresd meg őt is, Uram, árnyékozva a te lelkeddel, vond őt magadhoz, kérlek, Uram, és szüld őt újjá, Uram, hogy az örök élet részese lehessen ő is. Imádkozom, Uram, hogy érték legyen az életébe a te személyed, a legnagyobb érték, az első érték. Imádkozom, Uram, hogy szeressen ő téged teljes szívéből, teljes lelkéből, teljes elméjéből, teljes mindenéből, amilyen van, Uram, és te legyél neki a kincse. Köszönöm, Atyám, hogy jöhetek úgy is hozzád, mint a család papja, mint akitől számon fogsz kérni, számadással leszek tartozva irántad, ezért a gyermekért is, a többiért is, Uram. Imádkozom, Uram, úgy, mint Salamon, aki látom, hogy túl nagy ez a feladat nekem, hogy adjál nekem bölcsességet a neveléséhez, szeretetet, türelmet, és áld meg ezzel Andit is, a feleségemet. Imádkozom minden gyermekemért, hogy ők is az áldására lehessünk, és kölcsönösen lehessünk egymás áldására. És Uram, még eléd hozom a gyülekezetünket is, hogy lehessünk a gyülekezet áldására is, lehessünk a testvéreink hasznára, lehessünk a te országod építésére, népednek javára, te dicsőségedre. Amen.
Amen.
Köszönöm, drága Atyám, hogy megadtad Annácskát. Először is köszönöm, hogy betöltötted ígéretedet, és valóban felettébb módon, mint elgondoltam volna, megadtad őt. Hálát adok a születés körülményeiért, és ott is ott voltál. Köszönöm, hogy velünk lehet, és úgy szeretnék kérni neki testi, lelki jót, de szeretném, Uram, először mégis a te országodat és igazságodat keresni vele kapcsolatban is, hogy add meg neki a szellemi jólétet. Én is kérlek, hogy hadd töltse be a küldetést, amit neki szántál, legyen ott a gyermekeddé is, és teljesítse a te akaratodat. Én is kérlek, hogy hadd juthatna üdvösségre, és hadd lehetne sokat üdvösségére, és kérlek, hogy adj bölcsességet a neveléséhez, és kérlek, hogy adj testi-lelki erőt is a felneveléséhez, a felnevelésükhöz, adj szellemi látást és józanságot mindenkor, mindenben. Amen.
Amen.
Íme Baka Janna. De már is nagy ideje. Nektek is bemutattuk őt.
Egy Anna nevű édesanyja, ugyanígy, amikor megkapta kis Sámuelt, akkor azt mondta a főpapnak, amikor az úr elé hozták a kisfiút, hogy ezért a gyermekért imádkozta. Úgyhogy Isten megadta egészségben, és legyen rajta az Isten kegyelme.
Én is szeretettel köszöntelek benneteket, és hát nem tudom, mi újat mondhatnék nektek, hát 6. gyermekként eléggé benne van a közöttében már az ember, sok mindent tapasztal, sok mindent megél. Nekem egy ének jutott az eszembe még ott, amikor gondolkoztam, hogy mit is mondhatnék nektek. Istennek egy csodálatos alkotása, vagy van egy ilyen ének, ami hát szerintem meg lesz az ének, szívhez szóló. Minden gyermek egy Istennek külön alkotása, amit hát egyik se hasonlítható a másikhoz. Én is tapasztalom, hogy ahány gyermek mindegyik más tud, más dolgokban jó vagy kevésbé, és Isten látja ezeket, Isten tudja, hogy kinek mi a nehézsége, problémája, vagy ki miben jó éppen. Isten nektek ajándékozta Annát, hiszem, hogy pont nektek, a ti családotokban. Amit látunk, amit tapasztalott a ti családotokban, én úgy látom, hogy Isten megajándékozott sok mindennel, és jól nevelitek a gyermekeiteket Isten ajándékaként. Isten útjaként, hogy tényleg az ő dicsőségére legyenek ezek a gyermekek. Egy igét mondanék még nektek. A Prédikátorok könyve 3-ban van, amit mond, nem sorolom fel mindent, van egy csomó jó, a jó dolgokat sorolom. A rosszakat mellőzzük, azt mindenki átéli, előbb-utóbb, de Isten segítségével hiszem, hogy meg lehet ezeket tenni. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan az ideje a születésnek, megvan az ideje a nevetésnek, megvan az ideje az ölelésnek, megvan az ideje a szeretetnek. Szépen megalkotott mindent a maga idejében. Úgy látom, úgy gondolom, hogy nektek is ezt Isten megalkotta, így, ahogy vagytok, egyelőre így kereken. Aztán majd látjuk, hogy az Isten mit kínál még nektek, és mit ajándékoz még számotokra. Legyen ebben nagy örömötek, és tényleg azt kívánom, hogy az Úr adjon ehhez bölcsességet, szeretetet, türelmet. És tényleg úgy próbáljátok vezetni és nevelni ezeket a gyermekeket, és főleg Annát. Biztos másmilyen lesz, mint a többi. Már biztos látjátok, hogy már vannak dolgai, amikben kitűnik, de hiszem, hogy az Úr akaratával helyesen és jó úton fogjátok nevelni majd őt. Így áldjon meg bennetek az Úr. Jó irányt ajánlítok.
Sok szeretettel köszöntöm én is a kedves gyülekezetet. Bocsánat. Titeket. És úgy érzem, hogy el kell azt mondanom, hogy mi is nagyon örültünk, amikor meghallottuk, hogy Annácska útban van, és az én személyes hitem megerősödésére is szolgált ez, és annak igazolására, hogy az Isten hűséges, és amit megígért, ő betartja, és hogy imád meghallgató Isten. Egy verssel is szeretnélek köszönteni benneteket. Mindannyiszor, amikor elolvasom ezt a verset, elgondolkodtat nagyon, és úgy gondolom, hogy akik itt vagyunk, édesanyák jelen, mert nem csak Andikának szól, vagy nem úgy gondoltam, nem célzottan, hanem úgy gondolom, hogy a Jóisten figyelmeztetni akar ezen versen keresztül mindannyiunkat, akik édesanyaként vagyunk jelen. Balta István, kis harangocskák, csöpp gyermek édesanyja ölében, tűnődve, némán és hosszan nézem. Vajon mi lesz majd a kedves csöpségből, ha kezd kiröppenni anyja öléből? Nem sokáltán harangocska lesz ő, harangocska messze csilingelő. Úgy fog harangozni a kicsi ajka, ahogy csöpp szívét anyja kongatja. Ha bűnfertőzötten kongatják majd szívét, vészharangá válik a kedves csöpség. Az ilyen kisgyermek, ó jaj, mit tehet mást? Harangozza anyja bűnös indulatát. A vészharang mindig olyan félelmetes. De ha anyja szívét Jézus szeretete Isten hű szívéhez már felemelte, néz édes, tiszta, ünnepi harangszó lesz a gyermekajak, Istent magasztaló. Az ilyen kisgyermek mit is tehetne más? Harangozza anyja isteni háláját. Az ünnepi harangszó, ó, milyen kellemes! Édesanyák, minden tetteiteket elharangozzák gyermekeitek.
A 107. Zsoltárból szeretnék felolvasni egy ige szakaszt. Az a címe, hogy hálaadó ének nagy ünnepen. Hát nagy ünnep ez, nem csak a gyermek bemutatás miatt, hanem azért is, mert olyan emberek vagyunk itt, akik megtapasztaltuk Isten sokféle kegyelmét, és egy olyan lelki tulajdonságot szeretne kiemelni az ige, ami sajnos sokszor hiányzik, még a hívők életében is. Igazából a hálaadás. Álljunk fel és hallgassuk meg ezt az ige szakaszt a 107. Zsoltár első versétől. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretetet. Így szóljanak az Úr megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből, és összegyűjtött a különböző országokból, keletről, nyugatról, északról és délről. Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan útakon, nem találtak lakott várost. Éheztek is, szomjaztak is, elcsüggett a lelkük, de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kimentette őket szorult helyzetükből, és helyes útra vezette őket, hogy lakott városban lakhassanak. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodaiért. Imádkozzunk! Köszönjük, mennyei jó atyánk, hogy megismertetted kegyelmednek sokasságát, mélységét, gazdagságát Jézus Krisztusban, és az életünkben ezt tapasztalhattuk. Szeretnénk ebben még jobban elmélyülni, benned örvendezni, és a háladásban növekedni. Kérlek téged, hogy segíts nekem elmondani azt, amit te szeretnél, és a te szent lelked által munkálkodj közöttünk, neved dicsőségére az Úr Jézus nevében. Ámen. Tessenek helyet foglalni. Örültem, amikor láttam több szolgatársamat is, ugye Berettyújfaluból is, akik Isten igének a hirdetését is kapták az Úrtól, és ezért én szeretném most csak elindítani, bekezdeni az ige szolgálatot, és majd megkérni azt, hogy amit a testvérek szívében még elhelyezett, folytassák a Szentlélek által a gondolatmenetet, az üzenetet. Tehát ebben a Zsoltárban, ne olvastam fel, mert egy kicsit hosszú ez a Zsoltár rész, négyszer van felszólítás arra, hogy adjanak most hálát az Úrnak. Vajon miért ez a négyszeres felszólítás? És hogyha a Zsoltárok könyvét olvasunk, több mint 66-szor van ugyanúgy a háladásra felszólítva az Isten kegyelmét megtapasztaló ember. Testvéreim, azért, mert nem alaptermészetünk a háladás, és ebből fakad az elégedetlenség. A bűneset előtt Ádám, Éva, Isten jelenlétében nem tudta, mi az az elégedetlenség, vagy hálátlanság. Azért, mert csodálatosan jó volt neki. De a bűneset után úgy látjuk, hogy az elégedetlenség, a hálátlanság az minden területen megnyilvánul. Gondoljunk csak úgy magunkba, mivel nem azt látjuk, amit Isten adott, és amiért hálásak lehetnénk, hanem sokszor azt szeretnénk megkapni, ami még nincs, vagy ami még másnak van. És ebbe a menetelésbe sokszor belelóagoljuk magunkat, és elfelejtünk hálát adni. Pedig nagyon jól tudjuk, hogy Isten elvárja azt, hogy hálát adjunk. A Mózes 5. könyvében azt mondja panaszként az Úr az ő népe fele, hogy amikor jól ment dolgod, nem szolgáltál nekem örömmel, és nem adtál hálát. A 10 bélpoklos, aki megtapasztalta az Úr Jézus gyógyító hatalmát, ugye csak egy tért vissza, egy samaritánus, és az Úr Jézus megkérdezi, hogy hol van a többi 9? Nem tartozott hálát adni? Testvéreim, ez az Ézsás 57. fejezetben, hadd olvassak egy ide illő ige szakaszt. Azt mondja az 57. rész 15. verstől, ezt mondja a magasságos, a felséges, az örök hajlékában, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel és alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. Mert nem örökké perlek, és nem vég nélkül haragszom, hiszen elalélna előttem a lélek, az emberek, akiket én alkottam. Megharagudtam a haszonlesés, tehát a telhetetlenség bűne miatt. Haragomban megvertem őt, és elrejtőzém. Ő pedig elpártolt tőlem, és a maga esze után járt. Láttam útjait, mégis meggyógyítom, és vezetem őt, vígasztalással fizetek nekik és gyászolóiknak. Megteremtem ajkán a hála gyümölcsét, békesség, békesség közel és távol. Mit mond Isten, hogy a magasságban és a szentségben lakozik? De amikor látja az emberek útját, a telhetetlenség, az elégedetlenség, a háladatlanság lelkületében megélni, Istennek ez nem tetszik. Még azt mondja az ige, hogy ez a betegség, ez általános. Elmegy egy gyerek a szomszéddal, az apukával, megkínálják a gyereket egy csokival, azt kérdezi az apuka, és mondja a kicsinek, hogy mit kell mondani, kérek még. Látom a gyermekeim viselkedésében, hogy mindent igyekszünk megadni. És ha elmondom nekik, hogy én gyerekkoromban milyen nagyszerű körülmények között éltem, és a korombeliek azok tudják, hogy milyen lehetőségeik vannak, hát akkor ezt ők nem tudják elképzelni, hogy hogy lehetett azt túlélni. És nem nagyon jellemző rájuk a hála, meg a megelégedettség. Azt kérdezte egy anyák napján az egyik pásztor, hogy mit tegyen az, aki nincs megelégedve a feleségével. Azt mondta, hogy adjon hálát, értem, azt se érdemli. Ugye? Na most ebből a szellemi állapotból, amiben leledzik a társadalom, és nagyon sokszor mi is, hogyan gyógyít Isten ki egyes embert? Mert az Isten népére jellemző az öröm, az Úr előtti újongás, tisztelet, hódolat és imádat. És hogyha ez hiányzik az ember szívéből, még hogyha van is talán hálaadás, de ez nem szívből jövő, akkor Isten azt mondja, hogy nem kívánom én ezt a fajta ünneplést. Mert Isten a mennyei seregek hódolata, imádata, tisztelete veszi körül. A teremtett világ hasonlóképp reflektálja is az Isten dicsőségét. És az Isten dicsőségére és képére teremtett ember, te és én, nem tükrözzük ezt vissza sajnos. És ezért Isten azt mondja az első szakaszban, hisz egy olyan ez, mint egy zenekarban, amikor a szólót megfújja a kürtös, hogy adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökkévaló az ő szeretete. Tehát megadja a hangot, hogy azok, akiket Isten megváltott, azoknak a lelkület, az életvitéleire jellemző a háladás, azért, mert megelégedettek lettek. Azért, mert tudják, hogy szükségeikben Isten kegyelme, gondoskodása elégséges. A nehéz helyzetekben pedig számíthatnak az Isten kegyelmére. Ezért jellemző rájuk, hogy mindenekben hálát adnak, mert ez az Isten akarata ti hozzátok, Jézus Krisztusban mondja az ige. Más helyen pedig mondja a Tesszalonikai levélben, hogy növekedjetek a hálaadásban. Hálaadásotok legyen mindig bőségesebb. Na, elemezzük egy kicsit, vizsgáljuk meg magunkat, hogy valóban hálásak vagyunk-e. Először, miután meghalt a volt feleségem, hát addig hangosan nem mondtam ki soha, hogy köszönöm az én drága kedvesemet, akivel megvándékoztál. De miután meghalt, akkor azt mondtam, hogy jaj, Uram, ha most itt lenne, akkor egészen másképp viselkednék vele szemben. Na, az Ur adott feleséget. Most pedig olyan jó, hogy ha én elfelejtem, akkor ő mondja, hogy hálát ad érettem. Felteszem a kérdést, hogy ki is vagyok én, hogy hálát ad érettem. Valóban olyan fér vagyok minden területen, hogy az áldást, az Isten szeretetét, gondoskodását, lehajlását képviselem. Testvéreim, megváltásra van szükségünk. Azért, mert az előbbi lelkületnek a hátterében ott van az, amit olvastunk az igében, hogy így szóljanak az Úr megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből. És Isten nem csak megváltott Jézus Krisztusban, minden emberre érvényes a megváltás, hanem össze is gyűjtött. És ez a gyűjtése Istennek, ez egy folyamatos. most is szeretne téged is bekapcsolni ebbe az ünneplő, Isten imádó seregbe, gyülekezetbe, hogy szív szerint tudjad mondani az Isten kegyelmét megtapasztalva az ő jóságát. Hogyan munkálja ki Isten azt, hogy megteremtem ajkukon a hálaadás gyümölcsét? Tehát teremtés, ez azt jelenti, hogy valami, ami nincs, ami nem volt, Isten belehelyezi. Mert a hálaadás az nem más, mint a Szentléleknek a gyümölcse. Tehát amikor valaki elfogadja az Úr Jézust, régi bűnös életét pedig leteszi az Úr Jézus keresztjénél, a Szentlélek betölte az ő szívét, és a lélek gyümölcse kezd megnyilvánulni az életében. És az egyik ilyen a megelégedettség és a hálaadás. Ugye a 23. Zsoltárban mondja Dávid, hogy az Úr az én pásztorom, ezért nem szűkölködöm. Miért? De mindenem megvan. Igaz, hogy átmegyek a halálvölgyén is, igaz, hogy lesznek problémák, de ott van velem az Úr. Mert olyan úton járok, ahol az Úr elindított. És nézzetek meg, fel van itt sorolva 4-5 olyan helyzet, akik megtapasztalták az Úr kegyelmét, de azért, hogy a háladást Isten megteremts a szívükben, ezek az én különböző élethelyzetben levő emberek krízis helyzetbe kellett kerüljenek. Tehát előbb Isten így munkálja ki az ember életében a háladást, hogy krízis helyzeteket enged meg, vagy pedig ad helyez az ember életében. Az első ilyen volt, azt mondja, hogy vannak, akik bolyongtak a pusztában. Bolyongás. Hát mi is tettünk két kanyart, mert elnéztük, hogy hol kell letérni. Bolyongtunk, de a GPS-et bekapcsoltuk, és egy-kettőre ide érkeztünk. De ezen a földi vándorlásunkban mindegyikünkre érvényes volt, hogy az Ézsás 53-at idézve, hogy mindnyájan védkeztünk, és szűkölködünk az Isten dicsősége nélkül, és mindenki a maga útját járta. Látjuk, mondjuk a gyermekeinknek, élvezik azt, amikor tanácsoljuk őket? Szeretik? Hát persze, hogy szeretik, idézőjelben. Mert ők tudják. Tékozó fiú is tudta. Ugye? Aztán bolyognak, keresik az életcélt. És akik megtértek eddig, és nem hívő családban, még hívő családban levők is, mindenki beszámol, hogy hány helyen próbált életcélt, boldogságot, örömöt találni. Azt mondja, bolyongtak, kerestek lakóhelyet, tehát otthont, ahol befogadják, ahol szeretik. Kiderült, hogy mindenhol csalódtak. És ez a nagy kegyelem, ami háladás és imádatra kell ösztönözni a szívünket, hogy a legelesettebb és a legeltévedtebb ember is a legreménytelen helyzetben. Azt mondja, de az Úrhoz kiáltottak. Akkor Isten megtehette volna azt, mint ahogy mondtam a múltkor, amikor itt voltam, hogy a kórházi beteg, aki ő is a maga útját járta, aztán 70 évesen halálos betegként ott van mindenkitől elhagyatva, várja halált. Beszéltem neki Jézusról, és hogy hívja segítségül az Úr nevét, és tudjátok, hogy mit mondott? Hogy hívjam én segítségül annak a nevét, akit megtagadtam, akinek a szavát hátam mögé vetettem, és az egész életemet Isten szégyenére, szomorúságára értem. Azt, hogy a szégyellem. Hát szégyelhetjük magunkat. De mit mondott az íg, amit olvastam? Hogy fenségben és dicsőségben lakozom. És még hol? A töredelm is a bűnbánó szív. Tehát milyen nagy az Isten kegyelme, hogy a legkeményebb szívet is összetudja törni a különböző élethelyzetek során azért, hogy oda juttassa, hogy felismerje, hogy Isten nélkül nincsen lehetőség a továbbjutásra, és segítségül hívhatja az Úr nevét. Azt mondja, hogy adjanak most hálát az Úrnak. A másik helyzet, azt mondja az ige, hogy vannak, akik sötétségben ültek a halál árnyékában, nyomorultan, vasra verve, mert engedetlenek voltak Isten parancsával szemben, megvetették a felséges döntését, ezért szenvedéssel törte meg szívüket. Itt azokról van szó, testvéreim, akik ismerték az Isten igéjét, akik talán valami gyülekezetben vallásos háttérrel rendelkeznek, ott nőttek fel, tudják az Isten igét, de tudatosan megvetik. Úgy gondolják, hogy majd lesz lehetőségük helyreállni majd később. Nem fog sikerülni nekik sem. Azt mondja az ige, hogy bilincs, rabság, megkötözöttség, sötétség és szenvedés. És mit tesz Isten? Azt mondja az ige, hogy igét küldött nekik. Nem jut most más történet eszembe, mint az az ákosi cigány ember, aki a börtönbe volt, és az ő istentelen életvitele miatt került oda. Felesége beadta vállópert, azt mondta, ilyen emberrel nem érdemes tovább élni, és ő öngyilkossági gondolatokkal szeretett véget vett az életet, azt mondta, hogy így nem érdemes. Ő nem tud megváltozni, tehát akkor inkább a halál. És akkor hallotta meg, hogy a börtönbe igét hoznak, tehát evangéliumi hirdetése lesz, és a főnöke megengedte, hogy a fejedbe hamar is, te is részt vehetsz. És ott hallja legelőször az igét. És nem sokat értett meg belőle, csupán annyit, hogy a te helytelen döntésed következményeként vagy te itt. Nem a társadalom, nem a feleséged, nem a körülményeid, hanem a te bűnös, rossz természeted és a saját választotta útad. Megvetette az Isten parancsát. És amikor a cellájában van, Isten szent lelke úgy megkörnyékezte olyan tekintetben, hogy elkezdett sírni. És hangosan hallja azt, hogy vald meg a bűneidet. És kezdte kipakolni. És Isten ezt az ember, vagy gondoljunk most Boros Lajosra is, lehet, hogy többen ismerik, hogy ilyen embereket, akik vassal, béklyókkal, kemény kötelékekkel megkötözve voltak, maguknak és másoknak is csak ártására voltak, az ilyen embereket Isten megszabadítja, mert a börtönük zárát kinyitja, a bilincseiket széttöri, küld ígét, és az ige pedig megragadja szívüket. Most pedig azt mondja az ige, hogy na most adjanak hálát az Isten nagyságos jóságáért. Miért nincs örömújongás a szívedben? Mert nincs ott a hála. Ha hála van, ha valaki meghív engem ebédre, és azt mondom, hogy köszönöm, nagyon finom volt, hát ez is hála. De azt mondom, hogy gyere pénteken ti hozzám, és akkor megint együtt leszünk. Az már a hálának egy áldozat megnyilvánulása. Ezért mondja az 50. Zsoltárban, hogy aki hálával áldozik. Tehát a hálát, hogyha nem követi az áldozat, tehát semmiben nem kerül neked az, hogy kifejezd az Isten iránti hódolatodat, háládat, akkor azt jelenti, hogy ez egy üres csomagoló papír. A lényeg hiányzik, a szíved. Hiányzik a lelkesedés, hiányzik az öröm, hiányzik annak a megtapasztalása, ami az a hálaadó ember életét, lelkületét követi. Most nem akarom tovább sorolni, mint mondja az ige, hogy vannak ostobák. Én gondolkodtam, hogy mit is jelent ez, hogy ostoba. Hogy mondanánk másképpen? Oktalan? Milyen? Balga. Sületlen. Üres fejű. Aki nem használja a fejét. Ugye? Tudjátok, hogy ki jutott itt eszembe? Mindegyiktem, hogy Dávid. Volt az életében ilyen oktalanság, ostobaság? Voltál? Ostoba. És ebből az ostobaságból ugye majdnem meghalt, de az Úr azt mondja, hogy megbocsájtotta, nem fogsz meghalni, de küldött ígét. És akkor megszületik Dávid szívében a hála zsoltár. Hogy míg elhallgattam, megavultak a csontjaim a napesti valójájtatásnak. De vétkemet bevallottam, és elvette bűnének a terhét. Testvéreim, látjátok, hogy munkálja Isten a szívünkben a háladásnak a gyümölcsét? Hogyha nem őszinte szívvel, szívből mondasz te hálát Istennek, akkor Isten előbb-utóbb krízis helyzetet fog előhozni a szívedben. hogy felismerte, hogy az az út járhatatlan, és nem így gondolta Isten az életedet. Nem így gondolta a gyülekezet életet. Nem így gondolja a család életet. Ahhoz, hogy helyes legyen, ezért az életünkben Isten hódolata, imádata első helyet kell legyen, és az Isten iránti hálánkat pedig áldozattal kell kifejezzük. Ezzel szeretném befejezni a 22. versen, mondja az ige, hogy adjatok most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csoda tetteiért, mutassanak be hála áldozatot, beszéljék el újongva tetteit. Mutassanak be hála áldozatot, ez ugye cselekvés, aztán beszéljék, tehát beszéd is kell, az, hogy veled mit tett, másokkal mit tett, az Isten hatalmas tettei. A háladásunkat kifejezhetjük úgy, ahogy a következő zsoltárban mondja, hogy dicsérettel előveszem a serkeny felte lant, te hárfa, hadd keltsen fel a hajnalt. Tehát veszem a hárfámat, tehát amikor odaülsz egy hangszerhez, és elkezdesz az Úrnak zenélni, meg énekelni. Amikor hangosan felolvasol egy szerelmes zsoltárt az Úrnak. Még elmondod, hogy szeretem az Urat, mert meghallgatta könyörgésemet. Elszabadod az Úrnak a 103. zsoltár. Amikor újongó szívvel teszed ezt, mondja az ige, dicsérjétek az Urat hangos énekléssel, külzengéssel, sippal, dobbal. Mondja azt, hogy tánccal is, tehát ahogy a gyerekek ugrálnak az örömtől. Tehát, hogy Isten előtti örömünk, hálánknak legyen konkrét kifejezése, azért, mert Isten az ilyen embert megáldja, meghallgatja az imádságát, mondja az ige, hogy aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki ezen az úton jár, annak mutatom meg az Úr szabadítását. Látjátok, hogy nagyon fontos dolog, hogy ebben a lelkületben növekedjünk, és pedig ismerjük meg Istennek az útjait még inkább, és ez a lelkület pedig legyen jellemzőre jár. Hát én itt be is fejezném, még van sok gondolat, fel is jegyeztem, de szeretném, hogyha más testvérek is, többi testvér is szót kaphatnak, hisz ha eljöttek, biztosan, hogy helyezett az Úr a szívükre egy-egy igei gondolatot. Amen.